Az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István.
Rántott párizsi, rántásos főzelékek, vegetás levesek. Másrészről hortobágyi palacsinta, brassói, somlói galuska. Ezek az ételek is eszünkbe juthatnak a Kádár korszakról, az akkori konyha művészetről. Hol az igazság? Teljesen leépült a szocializmus idején a magyar konyha? Vagy csak hajlamosak vagyunk csak a rosszra, vagy csak a jóra emlékezni? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Az 1958-as világkiállításon a Kádár rendszer a konyhájával lenyűgözte a világot, mondja Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője. Az életet megszépítő és kiteljesítő jó evést és jó ivást is lehet tanulni és tanítani. Mégsem tesszük, vagy a Csiki Sándor gasztrotörténész. A Kádár rendszer populáris kultúrája bizonyos területeken gazdag volt, de a gasztronómia terén meglepően sivár. Ezt már Máté Áron történész állítja. Vajon mi lett a sorsa azoknak a recepteknek, amelyekhez elérhetetlenek voltak a hozzávalók akkoriban? Teszi fel a kérdést Ötvös István, történész. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek, egy nagyon izgalmas témáról lesz ma szó, de tényleg is tolultak az emlékek, amikor elkezdtem fölkészülni erre a műsorra, a Kádár rendszer gasztronómiája. Minden rendszernek megvan a saját gasztrokultúrája, vagy nincs adott esetben, de úgy tűnik, hogy a Kádár rendszernek mégiscsak volt valami, van mire emlékeznünk. Jóska, neked mi volt a kedvenc ételed a Kádár rendszerben?
Alumínium tálcán megyleves, annak már a színe karakterisztikus volt, és a közepén, ha mázlid volt, volt egy szem megy. Ez volt a megyleves. Úgyhogy, és a tálca az olyan jó zsíros volt, tehát amikor megfogtad, akkor egyből eszedbe jutott más is. Aztán a protekció a menzás nénivel, hogy kaptál még egy kanáldarás tésztát, vagy nem. Rengeteg minden tódul elő. A bészhírolótól, a rántott párizsitől, a gyíkhús. Na, erre emlékeztek?
Persze, Magda. Hát,
természetesen.
Persze. Igen?
Persze.
Aztán csurkával, amikor először a József Attilasz Jászban dolgoztam, állandóan kettes kolbászt ettünk.
Kettő 80-asat?
Hát az lett később az ára, de ő a híres írásában kettes kolbásznak nevezte, mert volt 20 forint is egy kiló, 10 deka volt ugye 2 forint, és emlékeztek talán rá, ez mint egy kígyó így tekergett, ez nem volt elosztva, és akkor így 20-30-50 dekát, vagy 50 centit, centire kellett vásárolni. És amikor megfőzték, ezt ott a helyben a hentes egy darabot megfőzött, akkor nagyon óvatosan kellett tenni, mert ebben ilyen csontdarabok voltak. Állítólag a csúk egyszer töltőhegyet is, töltőceruzahegyet is talált benne.
Az volt a művezetői, gondolom. Aki ellenőrizte, hogy benne van a csont.
Igen. Sanyi, neked mi volt a kedvenc kaját?
Most próbálok egy kicsit ilyen másképpen közelíteni. Én feltételezem, hogy sárga színű volt az a zsíros például, vagy alumínium tálcáról beszélsz?
Alumínium.
Igen, az olyan az is létezett hosszú ideig.
Nagyon csattant, amikor elejtettük a menzát.
De ugye itt az emlékeknek akár több szintje is lehet, mint hogy a gasztronómiának is volt több szintje, hiszen voltak az éttermek, abból is mindenféle, ahogy láthattuk. Nekem éttermi élményeim azok a 60-as évek végétől vannak, amikor még elég kicsi voltam, de életem első élménye rizibizi, rántott hús, csontleves, talán egy piskóta és egy üdítő, 18 forint 70 fillérért, hozzáteszem az árak, az akkorihoz képest most már 100, inkább 150 szeresek, tehát hogyha mi nézzük az étlapi árakat, és persze ott volt a menzák világa, ugye, amire erőteljesen rányomta a bélyeg, akkor is voltak természetesen normák, itt leginkább Venesz szokás említeni és leginkább szidni, hogy milyen mértékben szólt bele ebbe a közétkeztetésbe. Hozzáteszem, most is vannak normák, tehát mindenféle előírások, hogy mit, hogyan kéne, és persze ott van a házikoszt. Ugye? Gondolom, Jóska és milliónyi házikoszt élménnyel lephetne meg bennünket, mert hogy ott vannak a nagymamák ételei, amivel Budapesten is ott vannak a nagymamák ételei, igen. És akkor kialakult egy sajátos városi, ugye talán a magyar városi konyhát az is jellemzi, hogy nagy munkás paraszti tömegek vándoroltak a városokba, akik hozták magukkal azt a fajta gasztronómiát, ami ugye kicsit ötvöződött a részben az éttermi világ konyhájával, azzal a fajta kodifikálódott konyhával, ami a két világháború közt alakult ki. Tehát itt nagyon sokféle réteget beszélhetünk, miközben azért van egy egységes képünk azért arról a világról, és hogy hát azért nagyon sokan nőttünk fel zsíros kenyéren például, a 60-as évekről beszélünk.
Igaz? Cukros zsíros kenyér.
Igaz, aztán 68-al után egy picit változott a világ, és hogy a 70-es évek elején ott egy picit egy nagyobb bőség állt elő. Azt úgy nagyjából látjuk egészen az olajválságig, amikor aztán minden borult újra, és jöttek a megszorítások, de az egész biztos, hogyha a 60-as éveket nézzük, és a Kádár korszakot, az egy alapvetés volt a Kádár rendszerben, legalábbis így értékeltő, hogy a vendéglátást és úgy egyáltalán a közellátást próbálták javítani, és ezzel pedig a közhangulatot. Lásd, Bujás kommunizmus.
Én nekem nincsenek menzás élményeim, mert én 8 éves koromban egészen konkrétan kiiratkoztam a menzáról, tehát én megmondtam, hogy azt én ott nem eszem meg, és nekem anyukám az hál' Istennek főzött otthon, és akkor én mentem haza mindig megmelegíteni az ebédemet iskola után, és ennek az lett az eredménye, viszont tudok főzni. Úgyhogy ennek hihetetlen előnyei lettek az életben. Egyébként, hogyha itt erről a gulyás kommunizmus, meg ilyesmiről kezdünk el beszélni, azért azt ne felejtsétek, hogy a gasztrokultúráról most elkezdünk beszélni, úgyhogy most akkor mi van a vendéglői étlapon, meg mi van a menzán. De hogy tulajdonképpen így egy komplex rendszer van. A Kádárék azok, amikor elkezdik megépíteni a lakótelepi lakásokat, hát azért van az, hogy egy lakótelepi lakásban egy becsületes házi vasárnapi menüt nem lehet megfőzni, mert akkora, az azért van kitalálva. Tehát, hogy itt az egész rendszer az komplexen van, és gondolom, még fogunk erről beszélni, hogyne. Amikor behozzák a millelit árukat, tehát, hogy az egész rendszert úgy építik föl, ahogyan ők elgondolják, hogy kéne nekünk élni. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy mit eszünk, hanem általában, hogy mennyit főzhet otthon, mekkora a konyhád, mit főzöl benne, tehát az egészre van egy rendszer kitalálva, ami nyilvánvalóan egyébként a társadalomnak az átszabását, majd erről is szerintem még esik szó, hogyan szervezik át a társadalomnak a mély rétegeit.
Áron, neked vannak még vannak egyáltalán emlékeid?
Sajnos vannak, például ilyeneket bedobok, hogy főtt hús megy szósszal, betűtésztás leves, tojásleves, hát ki eszik ma? Tehát senki.
Rongyos leves.
Ivólé, körte, zavaros ivólé, műanyag kancsóból, műanyag pohárba töltve. Nyári táborok, vagy akár az óvoda. Akkor például ilyenek, hogy sertésmájkrém. Hát az ezredfordulóig tartotta magát.
Most is van. Most is
igen, van. De hát manapság már nem azt viszed, de akkor például aztán szerintem a nézők egy része nem, el se tudja képzelni, hogy mondjuk a gépsonka az ugye egyféle volt, tömbben szeletelve, és a téli szalámi, tehát ezek magas presztízsű fogyasztási javak voltak.
Hogyne?
Hát én akkor vidéken de, 14 éves koromig nem láttam téli szalámi.
De várjál, akkor mondok mást. Joghurt hab. Tehát volt valami joghurt, de a 80-as években joghurt hab volt, ugye? Tehát még ehetted a levegőt is gyakorlatilag. Na most, itt már volt erről szó, hogy van egy kettőség. Tehát van egy házi konyha, és van egy úgymond, ami a házfalakon, az otthon falain kívül van. És itt már beszéltünk étteremről, de ugye 57-től kezdve van gyakorlatilag Gebin, furcsa módon, aztán a 60-as évek nagy felfutása, lángososok, virágkora, balatoni lángos.
Persze.
Tehát mi a magyar nép?
Hát mai napig populáris. Ebben a romantikában él a Balaton. Mindenki azt kérdezi, azt nézi, hogy mennyibe kerül a lángos a Balatonon.
Igen, de ez egyébként, tehát politikai az, hogy legyen kérdés. Egy magyar gyors kaja, most nézést, hogy ilyen pongyolán fogalmazok, az nem feltétlenül baj, na de azért az egésznek a csődjét valahol az jelzi, hogy amikor a 80-as években nyugaton már ez a street food nagyon erősen elindul, akkor Magyarországon nem sikerül egy teljesen autentikus ilyen street food bármit kitalálni, hanem helyette a City Grillers, oda még próbálnak bevinni egy-két ilyen hazainak tekinthető dolgot, de kivérzik a City Grill nagyon hamar, 88 a McDonald's.
Igen, a McDonald's.
Na most engedjétek meg, hogy azért itt focol a társadalomról is. Kádár János szegény paraszti gyerek környezetbe töltötte a gyerekkorának egy Kapolyot. Részét.
Kapolyban, Somogy megyében.
És utána, ugye hát elég szűkös, sőt, itt-ott nyomorhoz hasonlító körülmények között a budapestit. Most szeretném felolvasni a kedvenc ételeit, ezeket direkt kiírtam, amikor szólt nekem Mező Gábor, hogy venne ez a műsor. Gyurkó László a híres életrajzíró szerint krizes tészta, káposztás cvekedvi, tepertő paprikás krumpli. Huszár Tibor idéz egy háztartási alkalmazottat. A főnök és az elvtársnő...
Böskét.
Igen, Mária néni. Ugye keveset ettek, káposztát, krumplileves, rántottát, vájtajás, zsíros deszka. Práger Viktor, ő egy melós volt, esztergályos, 56-os forradalom előtt, amikor már rehabilitálták Kádárt, jártak össze. Azt mondja, káposztás kocka, tepertős pogácsa, fokhagymás pirítós. Tehát egész egyszerűen olyan társadalmi csoportokból kerültek elő meghatározó pozíciókba emberek, és ezzel most nem bántom, mert hát ott szegénység van, akiknél nem volt olyan szofisztikált ez az ennivaló, mert ezt nem fogjuk fel. Magyarország a 60-as évek közepéig, tehát nem voltak jól lakva az emberek. Ez egy éhes ország volt.
Csupán annyit azért hozzátennék, hogy azért a környezetünk is, mert Ausztria épp úgy éhezett, igaz? Nálunk 51-52-ben szűnt meg a jegyrendszer, Angliában 53-ban szűnt meg a jegyrendszer. A Gebinhez meg annyit, hogy 56-ban két Kádár kezdett. Egyik a parlamentben, a másik meg a Klauzál téren. És ugye a Kádár étterem, ami ugye sajnos most már így zárva van.
Vége van szegény.
Vége van, igen. Na például az, miközben roppant ikonikus volt, nagyszerűen visszatükrözte egyébként minden kritikára okot adó éttermi és ételválasztékot. Egyébként a Jóska által említett megyleves is pontosan ugyanabban a fazonban fordult elő abban az étteremben, ahogy egyébként évtizedekkel korábban is. És akkor még egy gondolat talán, amit említettél, a konyhák méretére. Tehát mielőtt még azt mondanánk, hogy ez kizárólag a kommunista és tervezés eredménye, hát tudjuk valamennyien nagyon jól, a párizsi lakótelepek hasonló szisztéma és gondolatiság jegyében építették. Igen. És Kolozsvárot például manapság teljesen konyha nélküli épületek, házakat, lakásokat építenek, azoknak a fiatal IT szakembereknek, akik egyébként roppant jól keresnek, és lejárnak a városba étkezni az étterembe.
Vagy rendelik.
Vagy rendelik. Tehát újra ez a gondolat folyamatosan ott van.
Bocsánat, én két dolgot...
Jóska, parancsolj.
Kicsit emeljük meg a beszélgetést, jó? Tehát a Kádár nagyon hamar rájött arra, hogy éhes gyomorral nem lehet a himnuszt énekelni. A híres mondata, amit az 1982-es pártkongresszus megnyitó beszédében tartott, hogy elvtársak, ne ígérjünk sokat, de amit ígérünk, azt tartsuk be. A krompli leves legyen krompli leves. Olyan. Ez egy alaptézis. Tehát a Kádárféle 360-as kenyér, 360-as tej, ez egy nagyon tudatos politika volt, amiben meg kellett tömni az emberek gyomrát ahhoz, hogy nyugalom legyen. Mert 49-től 57-ig nem volt nyugalom, ez kétségtelen. És itt ezért én kulcs dátumnak tartom, nem tudom, történész urak egyetértenek-e vele, az 1958-as világkiállítás Brüsszelben. Mert akkor ébredt rá a kormányzat arra, hogy hogyan kell ezt csinálni. Mi történt? Az orosz meg az amerikai pavilon közé beékelődött a magyar. Megcsinálták ezt a bizonyos éttermet, aminek a vezetője Venesz József lett. Kitalálták az ételeket, Papendre és mások segítségével, Mi konszolidálta a kádári rendszert? Az előző korszak híres szakácsai, Rákóczi János, Venesz is, aki 1912-ben született, életének az első három évtizedét külföldön töltötte. Tehát később mi lett belőle, az egy más kérdés. Tehát gyakorlatilag, amikor Ruscsov elvtárs kétszer szedett a rántott csirkéből galuskával, amikor a angol trónörökös, senki nem figyelmeztette, kezet csókolt a belker miniszternek, Benke Valériának, akkor hirtelen kiderült, hogy siker a magyar étel. Elkezdték beküldeni a tokait, a libamájat, olyan ételeket, amelyek itthon pult alól sem voltak megszerezhetők, és amikor 1958 után hazajöttek, az ott összes szereplő szakács az mind felfelé ugrott, trösztelnök lett, és így tovább. Nekem életem egyik legnehezebben megoldható cikke az volt, amikor egy öreg szakács, aki már meghalt, elmesélte, ő is kint volt a 200 fős delegációban, hogy ugye 1958. április 17-én nyílt a brüsszeli virágkiállítás. 1958. június 16-án kivégezték Nagy Imrét. És ezért hosszú napokon keresztül asszaszent mázoltak fel a gyilkosok a pavilon, a magyar brüsszeli virágkiállítási pavilon falára. És Venesz minden reggel egy spongyával leküldött egy kuktát, hogy ezt mossa le. És én nem tudtam kideríteni, hogy ez ki volt ez a szakács, hiszen élhetett még, mert 58-ban, ha mondjuk 18 éves volt, akkor simán, akkor 40-es születésű, akár még ma is élhet. De ez annyira jelképe volt a kádári cinizmusnak és az egész magatartásformának, hogy rendben van, ti fölírjátok, mi lemossuk. Attól még eladjuk a paprikás csirkét, a Rákóczi turóst, amit ugye tévesen rengeteg ember Rákóczi fejedelem túrósának.
Rákóczi József. A szállónak volt a séfje.
Nem, Rákóczi János.
Rákóczi János.
Dombóvári, igen. Cukrász volt, igen. Persze, de hát ő a 30-as években szocializálódott. Tehát az egyik dátum 1958, mindjárt visszaadom a szót, nem akarok túltengeni. A másik dátum 1982, ez a pártkongresszus, és van még egy dátum, amit nagyon szeretném, ha nem felejtenénk el. 1978. novemberében az Elizé palotában ebédelt Valéry Giscard d'Estaing meghívására Csermanek János, Kádár János és Tamáska Mária. És Pálffy József, tehát a nagybátyja a televíziósnak, akkori párizsi tudósító, leírta a menüt. Most ha ezt a menüt valaki elolvassa, és maga elé képzeli pamutharisnyában Tamáska Máriát, akkor valami olyan abszurd kerekedik, amihez képest Ionesco semmi. Az első fogás, amit egyébként Pálffy József sem tudott leírni, az Szent Jakab kagyló hab rákszószal. Na most természetesen nem Szent Jakab kagyló hab, hanem Szent Jakab kagyló rákszószal. És így megy tovább a többi étel is. És magam elé képzeltem mindig 1978-ban a Champs-Élysées-t, az Élysées palotát, Valéry Giscard d'Estaingt, akinek Paul Bocuse kreálta a híres homárlevesét. És oda képzeltem ezt a két embert, akiről az imént elmondtad körülbelül a gasztronómiai horizontját, hogy mit érezhetett, mit gondolhatott. És utána elképzeltem, ahogy visszatértek a szállodába, és ott elővette egy stanislit Mária, és azt mondta, hogy na, együnk már valami becsületeset is, és kivette a töpölcsüt, vagy a kettes kolbászt egy darab kenyérrel. Mit írt másnap a Le Monde utolsó mondat? Végre egy munkás és egy munkás asszony az Élyséében.
Hát jó, a mai hallgatóknak a Le Monde ugye a kommunista párt lapja volt.
Nem, a Le Monde nem.
Le Monde nem.
Az a Lumanité.
De csak kettőt, ugye 58-ra visszatérve, ennek az egész kiállításnak a forgatókönyvírója Boldizsár Iván volt egyébként.
Így van.
És ugye úgy volt az egész megfogalmazva
és
szépen, hogy ilyen,
Acél György.
ilyen kis könnyed hangulatot kell itt közvetíteni a kapitalista elvtársak felé. Ez sikerült is. A 82-t említetted még, nekem a 82-ről eszembe jut egy New York Times cikk, ahol a New York Times-nak a régiót jól ismerő újságírója lelkendezve dicséri Magyarországot, ugye kontra a környékbeli országokkal, a Szovjetuniótól, akár Csehszlovákián, hát többit, mert hogy itt bőség van, itt azért van kacsa, liba, baromfi, mindenféle állatok, és hát a magyar vendéglátást is dicséri, azzal a felkiáltással, hogy a magyar nép az vendéglátásra született. Tehát ez a két dátum, amire eszembe jutott, tehát igen, az a Valéry Giscard d'Estaingnek az a bizonyos Bocuse-ös levese, az pedig hát a mai napig legenda. Gyönyörű képet festettél különben erről a hangulatról.
Nekem három dolog azért eszembe jutott, tehát amikor azt mondod, hogy akkor mekkora a konyha, meg hogy építkeznek ezek, meg hogy most Franciaországban ez egy szociális lakás, ami Magyarországon az elérhető normális. Tehát azért ezzel vigyázzunk ezekkel a szintekkel.
Vagy azért Le Corbusier-nek a tervei azért azok visszaköszönnek.
Az igen, abszolút. Pontosan. Na jó, csak a negyedére lecsökkentve méretbe. Tehát gyakorlatilag azért ez, tehát ebből a szempontból ne keverj, tehát ne essünk, hogy mondjam, ne csúszunk félreértésekbe. Amit Magyarországon ők azt gondolják, hogy ez lesz a normál átlag, az Franciaországban az tudjuk, az a szociális lakás, és te el tudod érni azt, hogy neked ne olyan legyen. Ez a lakás, tehát a konyha méret kapcsán, amit mondtál, hogy akkor... A kettő, abban teljesen igazad van, hogy az 50-es évek Magyarország az effektíve éhezik, vagy hát vagy az éhhalál, vagy az éhezés szélén mozog, mert vannak alapélelmiszerek, azzal mondjuk ki tudjam elégíteni a létfenntartáshoz szükséges kalória mennyiséget a társadalom, de alapvetően nincsen semmi. Csak abban se csúszunk el, hogy persze, pláne a 80-as évben megcsinálja az ország, a Kádár rendszer a kirakatot. Na de hát amikor a családi legendáriumban azért vannak ilyenek, amikor még 50-es évek végén is, amikor Pestről hurcolásszák le a kenyeret, falura, mert nincs. Amikor vidéki rokonsághoz elmenve vinni kellett egy kis sertéskarajt, mert azt nem lehetett kapni. Tehát, hogy gyakorlatilag persze a másik oldalon előadjuk a brüsszeli standot, és megcsináljuk a kirakatot magunkról, ez gyakorlatilag egy országpropaganda. És az, hogy ezt a Szirmai annak idején kitalálja a Boldizsár Ivánékkal, megcsinálják, a Boldizsár Iván amúgy is az egész rendszer végig egy ilyen propagandistája kifelé, az egy másik kérdés. De ez nem a magyar társadalom. Tehát ez nem a magyar társadalomnak van fölkínálva, és ez az egészben a tragédia, hogy a társadalom nagy része számára ez minimálisan is elérhetetlen.
De István, de közben mindez azért egy sikeresebb emancipáció nyugat felé, mert azt mondják, hogy igen, itt van a gulyás kommunizmus, a legvidámabb barak, élhetnek az emberek. Én vidéki gyerek vagyok, tehát és sokat éltem a Kádár rendszerben. Tehát az, hogy vidéken, mondjuk az 50-es években valóban megvolt az, amiről te beszélsz, hogy akár városból kellett lehozni bizonyos dolgokat. Ez azért a 60-as évek elejére jelentősen megfordul. Akkor, amikor megjelenik a háztáji gazdaság, amikor a vidék továbbra is tartja azt a hagyományos gasztrokultúráját, hogy szezonális étkezés van. Azt esszük, ami terem, amikor terem, és amikor nem terem, akkor azt esszük, amit elraktunk, meg levágtunk magunknak, hiszen akkor már disznót lehetett vágni, és megfordult, tehát a kacsa, a liba, a disznókaraj, a comb, meg minden egyéb vidékről kezd föláromolni Budapestre, és az a gyümölcs, ami megterem, az a magyar gyümölcstermelésnek, megterem a háztáiban, az a magyar gyümölcstermelésnek a 80%-át adja.
Ebben kétségkívül igazad van, csak egy dolgot, mert ne felejtsünk el, azzal jött, hogy teljesen egyetértek, a dolognak a társadalmi árát. Tehát, hogy az a vidéki...
Szétbombázták.
Lakos, egyrészt a vidéki munkavállaló, aki lenyomja a 8 óráját a TSZ-be, mert muszáj, aztán utána még a háztáiba megy, hogy ez egyébként hol fog majd visszajönni 20, 30, 40, akár 50 év múlva, akár ma, mondjuk az egészségügyi statisztikában.
Önkizsákmányolás volt az egyébként.
Ez a mérhetetet. az, hogy te gyakorlatilag azt, ami egy nem csak Nyugat-Európában, de még a két világháború között is az elérhető normál szint, azt te fönntartsad, ahhoz neked olyan önkizsákmányolást kell produkálni a rendszerbe, hogy az van még egészen elképesztő.
Na most, tehát itt beszéltünk arról, hogy az ország éhes, Angliához azért azt tegyük hozzá, hogy az nagyon rég volt, hogy utoljára mezőgazdaságilag önellátó lett volna. Ezzel szemben ugye Magyarország, hát az agrár, az 50-es években kifosztják a vidéket. Tehát ez a padlás söprés.
De a 60-as években
megcsinálják a TSZ-eket, ott van egy kis zavar, de utána a háztáiktól kezdve gyakorlatilag a vidéki Magyarország jól el van látva, és a városi üzletek is a 70-es évektől kezdve, hát ezt ahogy említetted, mondjuk van kétféle dolog, de az bőven van. Tehát nincs az, hogy választasz, nem tudom, 10-ből, vagy akármennyiből. Hát Magyarországon tényleg van egy elváltás, és ez, amit említettél, hogy a nyugati vendég áradozik. Ne felejtsük el a TSZ-ek mellék üzemágait. Hát megindul a turizmus, és egy csomó TSZ közvetlenül tudja, a nyugati vendég felé, hát én emlékszem, Solton sokat voltam nyaranként, Duna mellékén, és a karhatalmista Telek szomszéd kettővel lejjebb, az 90-es években ugye sírta vissza a dolgokat, és akkor mondta, hogy hát miért? Hát csak leszóltak a tanácstól a TSZ-nek, felhajtottak 100 birkát, és rögtön kimérték. Lett is hús. Tehát teljesen máshogy ment. És tényleg, amit te mondtál, hogy vidékről mindig. Na de itt jön be a társadalmi ár. Már az erőszakos TSZ-esítésnél olyan brossúrák vannak, hogy a vidéki ember érezze magát elmaradottnak, ostobának. Megindul ugye ez a vidékizés. Ez elvándorlás szó szerint bottal verik ki a falvakból a gazda embereket, abból is azt a réteget, akinek volt egy cizellát a belképzelése az életről. Erre mondtam, hogy lehet, hogy van ennivaló, és teljesen igaz, hogy alapélelmiszerből 80-as években, például mondjuk Lengyelországhoz képest.
Hát Romániához képest.
Vagy Románia, hogy vagy de. Bulgária. Jugókhoz képest nem. De mondjuk még az NDK-hoz képest is. Tehát ez egy jól ellátott ország volt, ezt mondjuk ki, de pont ez, hogy egy ilyen nívótlan alapszinten mindenkinek jut sok igénytelen dolog, legalábbis az ennivalóból. És ez aztán a vendéglátás terén is ugye a budapesti kávéházi kultúrát szétverik, tehát 48-49 folyamán elállamosítják a budapesti kávéházak nagy részét, létrehozzák a népbüféket, és utána megjelenik egy alapvetően borra épül italkultúrájú országban, hogy igyon sört, a sör folyékony kenyér. És ugye a magyar borászat, hát bocsánat, a gasztronómiához ez is hozzátartozik, tehát tömegével küldik mondjuk a budafoki pincékből, de akárhonnan a Szovjetunióba a lőrét.
A legnagyobb piac volt, és nem kellett túl sokat.
És te itt is megint az, hogy sok igénytelen kész.
Jóska, te tervezted, tudom, hogy tervezted, hogy írsz egy könyvet a Kádár korszak gasztronómiájáról.
Hát töménytelen cikket írtam. Örülök, amikor némelyik hatásos maradt. Ugye Gyurkó Moldovát felejtettet talán elemlíteni. Tehát Gyurkó László, aki hősnek számította saját korában, lásd 25. színház, hát gyakorlatilag Kádár életében írt egy, lenne erre egy megfelelő szó, milyen könyvet, és a dolgozó, felvágottat evő, citromos, rúmos teát ivó emberképét rajzolta meg, de ugyanezt rajzolta meg Moldova György is a Kádár életrajzában. Huszár Tibor próbálta árnyalni. Nem tudom, mondani nektek valamit, Csaplár Vilmos, az igazságos Kádár János.
Igen.
Abban van az a zseniális jelenet, amikor éppen ez a, innen vette szerintem a Vilmos is, ez a megérkezik ez a Prager nevű vasesztergályos.
És pont Nokedvit
szaggat. Igen, vagy nem szaggat, hanem kavar, írja igen. Ő. Nem tudom, hogy ezt. És aztán a későbbi jelenetben az van, hogy Tamáska, Mária, Kádárnak ugye a gyomrát szét, nem tudom, a Horthy börtönben
A másikban, az már a Rákosi börtönben.
Egy börtönnel arra
jegyezünk. Kívántokat történészek, szóval valamelyik, mert volt, amikor egy, ezt Berkesi András meg Acél György esetében tudom, életem első dramaturgiai munkája, nem tudtam kivédeni a József Attila Színházban. Berkesi András brigád naplója volt. Szörnyű volt. És Acél György eljött a premierre, és a színészek ott poénkodtak, hogy 53-ban ő vizelt be az ő vizébe, 57-ben meg ő vizelt be az ő vizébe a börtönben. Tehát, hogy kikit, azt ugye ebben a korszakon belül is már szinte arisztokrata változatok voltak. De visszatérve az egészre, tehát amit én gondolok, ugye a zsíros kenyér, zsíros deszka, deszka hungarika, olyan, mint jelképe a magyarságnak. A zsíros kenyér is mindig a zsíros felére esik, mi is mindig pofára esünk. Tehát a zsíros kenyér, mint metafora, annak a szintjei, a cukrozástól, a paprikázástól, a hagymázástól, nem tudom, tudta, időben gyűjtöttem ezeket. Na most a Kádár rendszernél én két alapvető dolgot, igen, 57-ig éheztek és takarítottak, 62-ig volt egy másik szakasz, de a 70-es, 80-as években nem éhezett senki Magyarországon. Az teljesen biztos, és a Kádárnak a legvidámabb barakon, a háztáin keresztül, ezen a hintapolitikán keresztül, ez volt a legnagyobb érdeme, és a hatalmát részben ezért tudta megtartani. A Venesz József azért volt fontos figura, mert a Venesz József, miután az egész 58-as sikert neki könyvelték el, Mátyás Pince Bécsben, hirtelen rájöttek, hogy kommunikálható 56-ot, hogy lehet konszolidálni, kommunikáljuk a gasztronómián keresztül. Sorra finanszírozták külföldön a Víg Huszár Londonban, meg az egyéb magyar éttermeket. Erre rengeteget áldoztak. A Venesz olyan szintre jutott, hogy ő lett a Tröszt elnöke. Venesz bűne, ötlete, rossz ötlete az volt, hogy abban a korszakban, amikor ehhez az igényhez nem tudta az alapanyagot a magyar mezőgazdaság kitermelni, akkor megfordította az egészet, és olyan anyaghányados szakácskönyvet írt, amit kötelezővé tettek az összes étteremnek. Igen, tehát a csajka rendszer egy olyan gasztronómiai kötelező anyaghányados főzést vezettetett be, ami azokra az alapanyagokra épült, amelyek rendelkezésre álltak. Tehát az olajos, mustáros, száraz pác. Ugye mi volt az egésznek a lényege, hogy a kiszáradt rossz húsra rákenték, és az ecet megpújította.
Itt annyit hozzátennék, tehát ezeket nem ő találta ki. Egyrészt azt ne vitassuk el tőle, hogy tudott főzni, hiszen nem 50-es években kezdett el megtanulni, hanem volt egy komoly múltja. Ezeket ez már Escoffier-nél meg sokfelé előfordultak ezek, tehát ez a francia konyhának is része volt, ezek a fajta pácok, amiről te itt mesélsz. Kétségtelenül, én nagyobb bajnak látom azt, hogy még egyfajta erózió még a Veneszhez képest is előfordult.
Igen.
Mert megnézzünk egyik-másik, bocsáss meg, ilyen a Venesz könyvet. Én nagyon örülnék, hogyha egyes receptek szerint készítenének magyar ételeket ma nagyon sok helyen. Mert mondom, az is erodálódott, mint ahogy úgy nagyon sok minden.
Bocsánat, nekem lenne egy kérdés, hogy az igaz, hogy átírták a szakácskönyveket, az szerint, hogy mit lehet kapni, és törölték belőle azokat a recepteket, ami ez, nehogy véletlenül a dolgozó olyasmit akarjon venni a boltba, ami nincsen?
Ugye tudjuk jól, mert hiszen szó esett róla, itt ugye a németféle, Ilona-féle könyvre gondolunk.
Hát igen, meg a
Horváth
Ilona.
Egyébként akiről érdekességet érdemes megemlíteni, hogy a Jelasics bánnak volt az ükonokája. Csak aztán, amiután ott Erdélyben a vers, ugye fut Jelasics a gyáva, Ott elég sokat molesztálták, macerálták az osztálytársak, és akkor végül aztán Horváth Ilonára módosították. Innen jön egyébként a horvát név, úgyhogy Horváthra magyarosítottak, de mondom, ükonokája, és én a szakácskönyveket folyamatosan megint van egy erózió. Tehát van egy alapszakácskönyv, ezt láthatjuk a 19. században, bárhol máshol. Egyrészt kevesebb volt a szerzői jogi probléma, úgyhogy találkozhatunk szinte egy az egyben más név alatt megjelent átvett könyvekkel. Az mindig a sokadik kiadással az szépen alakul, módosul, mindig bejönnek új szereplők is. Hogyha a 20. századot nézzük, vagy akár az elmúlt 70 évet, akkor, és ugye visszatérünk Horváth Ilona egyébként nagyon népszerű könyvéhez, szerintem most már ő vezeti ezt a kiadási listát.
Na de azt tudod, hogy a utolsó Horváth Ilonákat már nem ő írta.
Igen, így van.
F. Nagy Angéla írta.
Igen, pont ez a F. Nagy Angéla szállt be 73-ban, ugye ő volt...
Örkény
második felesége volt.
Így van.
De előtte is volt már valaki, aki ott egy picit... Ezt a Gyangira először 67-ben, akkor menj nyugdíjba német, mindig németet mondok, de Horváth Ilona, és akkor kezdett először beleírni, majd szerintem jelentősebben átdolgozta, és a kérdésedre is válaszolva, az egy általános törekvés volt, hogy modernizáljuk a szakácskönyveket. Ugye, hát ez a...
De ezt a hiánygazdaság igényei szerint modernizálták?
De hát akkor persze, már nem, hát, akkor már inkább a...
Hát articsókát hol találsz akkor?
Na, én erre gondolok, hogy articsóka recept ne legyen, mert hát még a
régi... De ezeket is kiszedték, de volt ennek egy sokkal borzasztóbb változat. A Szolnok megyei néplap talán 1910-es, vagy 2010-es vált egyik számában olvastam, ahol a könyv közelébe engedték Katikát. Vagy Kati nénit, akit Rákóczi falván lakott, és őt úgy engedték a könyv közelébe egy kicsit úgy belepiszkálni, hogy büszkén nyilatkozta az újságírónak, hogy hát aranyalma befőtt. Hát ki tudja, hogy mi az az aranyalma? Egyébként felmegyünk, ma is vásárolhatunk fákat aranyalma néven, aminek ez a neve, vagy citromos kolbász. Hát milyen rosszul hangzik, hozzáteszem, ezelőtt több mint 100 évvel kiadott ilyen hentesipari könyvekben, hát a citromos kolbász az egyik legtermészetesebb volt, de még azt megelőzően is több száz évvel. Tehát amikor erózió, amikor közelébe kerülnek egyébként jó kis alapműveknek olyan emberek is, akik nem feltétlenül előre viszik azt a művet, azt a könyvet, majd pedig, amikor találkoznak vele az olvasók...
Ócsítják.
Hát mondhatjuk így. Hát és akkor, hogyha már egyetlen dolgot szeretnék ehhez még csak hozzátenni. A nagyon nagy érdeme volt annak a könyvnek, hogy az Ilona által két bőröndje volt, egy nagy bőrönd, ami belerakta az összes holmiát, és azzal utazott. Igazából talán Török-Szent Miklóson talált olyan helyet, ahol hosszabb ideig és élhetett, és volt egy kis bőröngye, abban recepteket gyűjtött. Tehát mégpedig az erdélyi recepteket egyebek mellett, állítólag, amikor elment egy helységbe utazásai során, akkor megkereste a főzőasszonyokat, akik lakodalmakon főztek, és összegyűjtötte a receptjeit. Na most ezt a fajta munkát, ezt nálunk valójában még soha senki így igazából nem végezte. És hogy miért lényegesek a lakodalmak? Mert a vőfékönyvek, tehát igen, mire a lakodalmi étel rangjára emelkedik egy étel, az már egy olyan nagyon, nagyon ünnepivé válik. Tehát akkor Horváth Ilonának igen, kigyomlálták alaposan, és ilyen szempontok szerint is, ahogy említed.
Uh-huh. Szabad egy kis történetiséget betenni? Tehát ugye a magyar konyha fejlődését, ha így gyorsan áttekintjük, akkor egy pillanat alatt helyére kerül az egész gasztrokádárizmus. Ugye Mátyás korabeli konyha, erről vannak megbízható adataink. Utána a hódoltság korszaka, az erdélyi főúri konyha, aztán a kezdődő reformkor és a reformkor, a paprika megjelenése, aztán a magyar konyha igazi legnagyobb szakasza, a monarchia időszaka az első világháborúig, amikor gyakorlatilag Lengyelországtól Dubrovnikig, Rakótól Dubrovnikig álltak rendelkezésre alapanyagok. Ezt letöri Trianon, a két világháború közti kínlódás, urizálás, majd erre jön a második világháború, ha úgy vesszük 49-57-ig, és jön a gasztrokádárizmus. A gasztrokádárizmus pedig 1989-ben, 90-ben véget ér, és szembe jön vele a pláza gasztronómia. Hogy mi ártott többet a magyar konyha, a magyar konyhának negatív értelemben, a gasztrokádárizmus-e, vagy a pláza gasztronómia, azt még soha senki nem vizsgálta, de nem vagyok benne biztos, hogy nem a pláza gasztronómia kerül neki győztesen. Ha magad elé idézed, rövid leszek, hogy mit vesztett a magyar konyha ebben az egész folyamatban, és mondjuk a reformkor cifrai féle szakácskönyvét nézem, és azt mondom, hogy a harmadik, negyedik kiadásban már 160 féle hal volt. És ezekből a halakból nem, hogy az ételeket nem ismerjük, hanem fogalmunk nincs a nevükről sem.
Tehát a 9... itt azért, hogyha történetiségről beszélünk, egy dolgot szúrjunk közbe. Volt egy nagyon jelentős természetföldrajzi átalakítás a Kárpát-medencében, ez pedig a folyószabályozás volt. Tehát a magyar népi konyha, és itt most direkt nem a felső rétegekről, a folyószabályozás előtt és után az egész egyszerűen más. Tehát ez a, csak a halakról jutott eszembe, tehát az a vízi világ, ami előtte véteze, az egyszerűen veszűkül.
Jó, hát az
bocsánat, de most ez...
Ma az, hogy mi az a csikász, vagy a pártász, nem is tudjuk.
Hogy nyilván ez változott, hozzáteszem, az egész Alföld éve egy jelentős részében víz alatt volt, tehát Debrecenben azért el lehetett szépen csónakázni jobbra-balra, de hogyha most a halfogyasztásról egy szót, tehát az a 19. század végi halfogyasztás, valamikor a 60-as évek végén érjük újra el azt a szintet, tehát ott közben volt mindenféle olyan változás. Én egyébként csak annyit még hozzátennék, Jóska, amit mondtál, hogy én a két világháború közti időszakot, azt jóval többre értékelem, mint úgy általában. Ott valami, minthogyha ott valami nagy nekibuzdulás lett volna. Tehát most, ahogy említettem már, az éttermi választék akkora alakult ki. Bizonyos ételek a parasztságnál is megjelennek. Most mondhatunk itt rántott hústól kezdve sok minden mást. És ha már, ugye, amit leginkább néprajztudomány oldaláról kezdünk ismerni, miközben, hogyha szabad egy kritikus mondatot még megejtenem, a néprajztudomány iszonyatos lemaradásban van ezeken a területeken.
A gasztrotéren, igen.
Iszonyatos lemaradásban van, egy csomó általánosan elterjedt és ilyen kőbevésetnek tekintett nézet szerintem újraértékelést érdemel, akár a 19. századra, akár a paprikára és sok mindenre vonatkozóan jelent meg. 19. század olyan, és akkor is a kádárizmusról van szó, de a dolog lényege ez egy ilyen méltatlanul kevéssé vizsgált terület ez a...
Én ezzel egyetértek. Tehát a táncok, a zene, az énekek, az hihetetlen gazdagságban van a magyar folklórból, de a gasztronómia az nem tört úgy át.
Nem volt Kodály.
De pontosan, nem volt Kurnonszki például, meg nem, tehát amit a franciák elvégeztek munkában, és ugye ráadásul, és akkor mert, hogyha nagyon itt elkezdjék nagy rendszerekbe gondolkozni, itt akkor szíthatjuk a polgárosulásnak az elmaradását, megakadását, amit a franciáknál azért már a 18. században egész jól alakult.
Szerintem a TSS-ítés, ami nagyon nagy kárt okozott, ez az erőszakos kollektivizálás. Tehát ott egyszerűen tudást is szétbarmolták. Most elnézést, hogy...
Hogyne az, ami a zsíros gazdánál megvolt, nyilván nem véletlenül volt azért az, ami
így
volt.
Van. Így van.
De ez egy nagyon fontos dolog egyébként, halnál hagytad abba, Jóska. És ez nagyon fontos mondat volt, hogy nem volt Kodály, aki föltárja. De van egy vinkó, a Szellem a fazékból erről szól. Tehát erről szól a Szellem a műsorod, akkor ő
most
van.
Érdemes volt eljönnöm, hogy Kodályhoz. Szó.
Hát ugye, akár a kedvenc itt, műsorom, hadd hízzelek.
Nagyon-nagyon drága vagy, de itt akár abba is hagyhatnánk.
Nem, ne hagyd abba, a halakkal folytasd.
Igen.
Igen, tehát... Tekenős béka,
Hát, hát igen, most nyilván hát, ezek védettek már, de hát mindegy, de nem,
lehet tenyészteni bármit.
De nem, de amikor ezeket a szakácskönyveket lapozom, és ezek nem csak a főúri szakácskönyvek, tehát ugye a Kádárnak a legegyszerűbb volt az alföldi paraszti ételeket beemelni.
A szegény paraszti.
Szegény paraszti.
Igen. Ahhoz biztos, hogy volt alapanyag. Tehát
ha az ember Móri Zsigmond Ebéd című elbeszélésére gondol, akkor ott azért egy nagyon komoly gazdag paraszti konyha jelenik meg. Ha Kosztolányira vagy a polgárosodott rétegünk, megjelenik a polgári konyha. Aztán volt arisztokrata konyha, ami asziettekkel és 30 fogással, természetes osztrigával, ugye, amit Gönczi Pál uram héjastól evett, és fájt a foga, és mondta az orvos neki, hogy kinyitotta, még ki kellett volna nyitni. Tehát lehet szórakozni ezen, de gyakorlatilag a cifrai szakácskönyv azért az bizonyítja, akármennyire is németből átvett, hogy a polgárság mit evett Táncsics, kásaféléket. Tehát ebből az egész halmazból a Kádár kiválasztotta valóban az alföldi szegény paraszti konyhát. Nem ő választotta ki, hanem a rendszer. Paprikás krumpli mitosz lett. És hogy mit vesztett a magyar konyha, iszonyú sokat vesztett zöldségekben,
igen,
iszonyú sokat vesztett halakban, és nem csak halakban, hanem úgynevezett, ugye mindig ezt mondjuk, tengeri herkentjükben. Na de hát
ez édes a vízi herkentjük.
De az, ez, amit talán az elején említettem, hogy Pálffy József, aki párizsi tudósító, és ott van az Elizébe, azt írja, hogy Szent Jakab kagyló hab. Tehát ő nem tudja, hogy mi az.
Akkor... Ha már lenne értelme, hozzáteszem, sokkal inkább, mint annak idején. Már ugye így van. De egyébként nagyon fontos dolgot említette, egyébként szerintem ez egy lényeges dolog, amit itt mondtál, az is, hogy itt amikor gasztronómiáról beszélünk, akkor egy ilyen nagy masszát képzelünk el, pedig hát történetiségében is azért volt, attól függ persze, melyik részt nézzük, de melyik kort vizsgáljuk, de az egész biztos, hogy társadalmi rétegenként, osztályonként eltérő gaz, más volt a polgárságé, más volt a paraszti tömeg, sőt a parasztságon belül is lehet differenciálni, és akkor az arisztokrácia, a főpapi rétegnek a konyhája, ami egyébként szerintem nagyjából a 19. század végéig megőrizte azt a középkori jellegét is, hogy Európában nem igazán, tehát nem országonként lehetett úgy differenciálni ezt, hanem az arisztokrácia az úgy nagyjából azt tette, amit, a parasztság nagyjából azt tette, amit, és a polgárság is azt tette, amit. Nálunk egy ilyen, szerintem ez a szocializmus hozzájárult.
Éghajlatonként lehetett egyébként, tehát hát igen, tehát igen. Nem rétegenként.
Így van, és ha már éghajlat, akkor hozzáteszem, hogy az ételrend, a heti ételrend, mert ugye te említetted a szezonalitást, akkor az ételrendet is, ami ez most trenddé vált, meg törekvést, hogy hetente csak egyszer, legalább egyszer ne együnk húst, ugye az a 60-as években legtermészetesebb volt, hogy nincs minden nap hús. Vasárnap, oké, van hús, sőt, előtte beszélgettünk, mondtad, hogy pénteken a hal. Nem voltunk egy ilyen templomba járó család, de pénteken valahogy soha nem volt hús nálunk.
Így van.
Volt minden más. És ugye a sváboknál is van ez a Speise an Ordnung, tehát, hogy megvolt a babnak a napja, a tésztának a napja, a bárminek a napja. Tehát ez ma egy haladó gondolat lenne.
Hát a gasztronómia visszahatott a történetre, mert ha megnézitek a régi rántott húst, meg a mostani rántott húst, akkor az ország rántott hús alakú lett. Vagy a rántott hús lett ország alakú. Ezek nagyon nehéz dolgok. De az egész gasztrokádári rendszernek a lényege szerintem az volt, hogy mindenki úgy érezze, hogy megtömheti a bendőjét. Igen. Igen. És a tányérokon nagy adagok legyenek. Ugye amikor bejött a fine dining, akkor minden gúnytárgyát a csipesz nagyító.
Igen, ezt elmosogatnám ezt az ételt, tehát így nagyjából
tehát,
ez.
Tehát a magyar átlag ember az adagok mennyiségével méri az adott konyha teljesítményét. 5%-át érintette meg, Sanyi, úgy, mint a Borok esetében az ingyenceket, az lakosságot?
Hát szerintem az 5%-kal is sokat mondtál, de a másik oldalra én viszont azért annyit mondanék még, hogy itt mi röppantul, ostorozzuk mindig magunkat, te is mondod, hogy a magyar ember. Én azt mondom, hogy általában az ember. Tehát azért most mehetünk itt Európa más országaiba is, ott hasonlókat tapasztalunk. Tehát inkább az, hogy szeretünk enni, és szeretjük, hogyha jó nagy.
Bocsánat, csak amit itt hallgatlan benneteket, hogy nekem az volt eszembe, hogy a következőt, az egy kérdést azért szerintem ne kerüljük meg, hogy most az embereknek a természetes életmód alakulása hozza ezt a dolgot, vagy pedig tulajdonképpen, amit próbáltam utalni itt, hogy ez ki van találva. Tehát a Kádár rendszerben nem az a baj, nem az a bajom, hogy most akkor a rántott borda, párolt káposzta, tört krumpli a vasárnapi menü, tehát hogy van egy ilyen, tehát, hanem az, hogy te ki tudsz-e ebből lépni, vagy nem tudsz kilépni. És a Kádár rendszernek az az egésznek a mérhetetlen tragédiája, hogy én azt értem, bocsánat, azt értem, hogy életmód változik. Oké, aki ledolgozik mondjuk 8 órát, egy ilyen hatalmas városokban lakunk már, urbanizált lakosság. Utána még 2 órát megy haza, meg 2 órát megy reggel, mire beír, akkor az 12 óra. Az nem fog nekiállni úgy főzni, akkor jönnek ezek a félkész ételek, jönnek az... Hát, hogy átalakul a konyha ebből a szempontból, mert az életmód átalakul. De itt... Mit?
A pláza gasztronómia.
Igen, de egy pillanat, hogy van-e neked ebben választásod, vagy nincsen, és a Kádár rendszernek az az egész, nekem mindig visszatérő bajom az összes Kádár rendszerrel kapcsolatos ilyen életmód vitával, meg, hogy egyszerűen ráteszi a társadalmat egy csőre, ahol mehet előre, mert ő azt megmondta, és annak így kell kinézni.
És itt a végső. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Azért fontos, hogy ezt mondtad, mert a Kádár rendszerből szerintem sok mindent igyekszünk elfelejteni. Egy biztos, étkezési szokásainkban a gyomrunkat nem felejtettük el. Tehát tényleg nagy adag, lehetőleg egyszerű étel, és minél több, és ezt egyébként a pláza gasztronómia tökéletesen kielégíti.
Az, hogy nem mindig hálás, de a gyomor mindig az.
Köszönöm, hogy itt voltatok. Önök pedig az Ez itt a kérdés látták műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n, a YouTube-on is meghallgathatják a Spotify-on. Holnap is lesz Ez itt a kérdés, tartsanak velünk akkor is, én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!